Olyan azért elég ritkán van, hogy konkrétan a jegybank elnökével elkezd vitázni, akár egy kormány, akár egy államfő. Az amerikai elnök Donald Trump ezt megtette, hát tőle nem áll távol a vita, viszont nagyon úgy tűnik, hogy balig 24-48 óra elteltével ebből visszakozik, és hát természetesen marad Jerome Powell fedelnök, de egyáltalán meddig szól a mandátuma, és volt-e hasonlóra példa az amerikai történelemben, hogy akár a leváltása is szóba került egy fedelnöknek? Kérdezem Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is! Ugye tegnap este azért már visszakozott Trump, de érdemes azért körüljárnunk a témát minden esetre, és a második kérdésedre a válaszom az az, hogy volt már rá példa különben többször is, tehát például Nixon vagy Johnson elnök is próbálkoztatott azzal, hogy befolyásolja a jegybank elnököt, sőt ugye a leváltással is fenyegetőzött, de ez nem következett be. Volt úgy, hogy zárt ajtók között következett be a meggyőzése az elnöknek, de hogy a helyzet az az, hogy amúgy a lehetősége megvan arra, hogy leváltsa a jegybank elnököt. Ugyanis úgy áll össze, azt szokták mondani, hogy a Fed ugye az egy magánszervezet, ugye egy magánbank, ahol ugye a regionális fedek a tulajdonosok, de maga a kamatdöntő bizottság, az FOMC, ugye a tagok azok úgy állnak össze, hogy hetet delegál az állam a bizottságba, és kétszer választhatók, azt hiszem, hogy kétszer 7 évre, és amúgy 4 olyan tag van, akit maguk a regionális fed, 12 regionális fed intézmény van, azok delegálnak, és azok követésforgóban váltják egymást magában a kamatdöntő bizottságban. Na most a helyzet az az, hogy Powell amúgy az állam delegálta, és maga Trump volt az, aki kinevezte először, és ezt Biden megerősítette talán 22-ben, 21-22 környékén, ugye 28-ig szól a mandátuma, és maga a Fed elnökeként pedig jövő tavaszig van pozícióban, tehát nagyjából egy év van még neki hátra ebben a pozícióban, akkor amúgy is menni fog. Amúgy különben maguk a törvények, azok, vagy maga a törvény, az nem rendelkezik arról, hogy hogyan lehet eltávolítani a Fed elnököt, csak a kinevezésre van eljárási procedúra. Ugyanakkor ugye a legfelsőbb bíróságnak azért van egy határozata, hogyha nem megfelelően tevékenykedik a Fed elnök, akkor azért el lehet távolítani, de ez azért nagyon súlyos indokokat kell, vagy nagyon súlyos dolgokat kell megcsinálni, amit nyilvánvalóan Jerome Powell nem tett meg. Tehát jogilag, elvileg van erre lehetőség. A gyakorlatban ugye azért nem következett be Nixon elnök vagy Johnson idején sem ez a változás, mert azt mindegyik elnök felismerte, hogyha távozásra kényszerítik, leváltják a Fed elnökét, akkor az olyan bizalmatlanságot okoz a piacon, hogy az államadósságnak a finanszírozása jelentősen megdrágul. Ugye itt a kamatfelára kell gondolni, az ugye megugrik, és hát a helyzet az az, hogy szerintem Trump elnököt újra emlékeztették a tanácsadói arra, hogy itt az elkövetkező 4 évben, az idei évet is figyelembe véve, közel 9200 milliárd dollárnyi államadósság fog lejárni. Ezeket meg kell újítani. Plusz még erre jönnek a kamatok, plusz van még a költségvetési hiány, tehát nagyjából 17 ezer milliárd dollárnyi pénzt kell bevonni a piacról az elkövetkező 4 év során. Tehát, hogyha egy ilyen lépést megengedne magának az elnök, akkor ugye mondjuk egy 10 bázispontos kamatfelár változás is évi 17 milliárd dollár plusz kiadást eredményezne az elkövetkező években, és hát valószínűleg nem 10 bázispont lenne a változás, hanem annak sokszorosa. Tehát, és csak összehasonlításképpen mondom, ugye mondjuk, hogy egy 100 bázispontos változás, tehát 1%-pontos változás van, így az már 170 milliárd dollár. Ugye most a Kínával való csata, az ha jól emlékszem, maga a deficit az valahol 300 és 400 milliárd dollár között van, mondjuk 400 milliárd dollár. Tehát, hogy abszolút nem mindegy, hogy mit csinál az elnök, és szerintem erre emlékeztették, és akkor gyorsan visszavonulott.
Arról nem beszélve, hogy egyébként az állami szervezetben végrehajtott leépítések, átszervezések, megtakarítások, amelyeket állítólag azért lépnek meg, hogy csökkentsék a költségeket, szóval mindennek a hatékonyság egy pillanat alatt elillanna egy ilyen esetben. Említetted, hogy magán bank a Fed. Nem véletlenül használjuk sokszor azt a kifejezést, hogy a jegybank szerepét betöltő pénzintézet. Ha magán, akkor tulajdonképpen az államok, tehát az egyes államoknak a tulajdonában van, vagy mitől magán a Fed?
A Fed azt a nagy, a rendszer szintű nagy amerikai bankok tulajdonolják, és ha jól emlékszem, állami tulajdonos rész is van benne amúgy, tehát ilyen érte, de amúgy összességében mégis a lényeg, hogy a rendszer szintű nagy bankok, tehát a JP Morgan, stb. Lehetne Bank of America, stb. Lehetne City, etc. Tehát ezek a nagy bankok azok, amelyek tulajdonrészsel rendelkeznek ebben a bankban, vagy ezekben a bankokban, a Fed különböző regionális intézményeiben, és mint említettem, ugye az állam szerepe az ott jön be, hogy a kamatdöntő bizottságban van az államnak delegáltja. Tehát egy ilyen összvér rendszer van, hogy nem az állam tulajdonolja, hanem maga a kamatdöntésben az állam által kinevezett szereplők azok, akik nagy részben döntést hoznak összességében, de ott vannak végül is a bankoknak a képviselői is, csak kisebb súlya, mint az államnak a szereplői.
Nagyon furcsa rendszer, ugye első ránézésre európai szemszögből, mert ugye azért itt megszokhattuk, hogy Magyarországon például a Magyar Nemzeti Bank az állami, és így például pénzkibocsátási joga a Magyar Nemzeti Banknak állami részről van. Persze itt is vannak szabályok, hogy milyen mértékű lehet ez a pénzkibocsátás, de az Egyesült Államokban az, hogy magánbankok is legalábbis áttételesen erről dönthetnek, az igen furcsa nekem személy szerint. Ettől függetlenül, amióta létezik a Fed 1913 óta, ez viszonylag helyek közzel bevált ez a módszer, nem?
Igen, sőt nem helyen közel, hanem nagyon jól bevált ez a rendszer. Ugye azelőtt valójában az volt, hogy ugye a különböző államok bocsátottak ki dollárt, különbözőféle dollárok kerintek ugye forgalomban, és hát nem volt egy túl megbízható deviza. Ugye ezzel, hogy bevezették ezt a rendszert, ugye ezzel változott nagyot a világ az Egyesült Államokban, és hát ugye a második világháború után ugye a Bretton Woods-i rendszer bevezetésével ugye gyakorlatilag a világvezető deviza szerepre tett szert, ugye az IMF-et is, vagy IMF-et is létrehozták, és ugye ugye kezdetben még volt aranyfedezet, aztán később ez megszűnt, de hogy ugye egy elég nagy bizalmat nyert ez a valuta ezáltal. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy ugye ebben a logikában is az látszik, hogy nem ez a poroszos európai gondolkodás mód van benne, hanem inkább ez az angol száz piacra támaszkodó, piacra építő gondolkodás van. Tehát ugye csak részben jelenik meg az állam, a másik részben pedig a piaci szereplők azok, amelyek meghatározzák a dolgokat. Tehát ugye maga az egész ugye amerikai csoda az arra épül, hogy a piacnak van egy önszabályozó szerepe, és csak kismértékben kell beleavatkozni, és hogy a piac az a legjobb, hogyha a piac maga dönt bizonyos dolgokra. Néha ez félre megy, hát ugye láttuk a szakrány válság idején, hogy ugye egy nem szabályozott része volt a piacnak, ami a válságot okozta, és ugye azóta ez 2008-2009 óta ez a rész is szabályozva van, tehát hogy a piac nem mindig képes önmagát szabályozni, tehát kell valamennyi az állam részéről is, de az államnak nem kell túl terjeszkednie. Amúgy különben ugye Európában is ugye a jegybanknak a függetlensége az ugye egy nagyon fontos, meg a világban ugye egy nagyon fontos kritérium, hiszen másképp viselkedik maga az állam, maga a költségvetésnek, mások a céljai, mint a jegybanknak, és ezért kell függetlennek lenni, és ilyen értelemben ugye itt is megvalósul ez a függetlenség egy ilyen, ugye, mint az összvér megoldással, és ez ugye elég hatékony tud lenni, viszont mostanában ugye azért mégiscsak megingott a bizalom ebben a dologban, hiszen azért a Trump elnök az nem először támadja a jegybanknak az elnökét, és ezzel a függetlenségét, vagy a jegybank szerepét betöltő Fednek, ahogy szoktuk mondani, hanem ugye ez már többször visszatérő dolog. Először ugye novemberben a választások után beszélt arról, hogy Powell nem jól viselkedett a kamatcsökkentésekkel, stb. Aztán beiktatása után, de akkor megint emlékeztették arra, hogy ezt nem kellene, mert ugye ez egy ilyen banán köztársaságban jellemző dolog, amikor, vagy egy feltörekvő piacon szokott ilyesmi történni, hogy egy jegybank elnököt támadják, és hát ugye most megint ez bekövetkezett. Szerintem egyszerűen azért, mert olyan elnézést a kifejezése, olyan ügyetlenül csinálta a dolgokat. A maga szempontjából nem, csak a világ szempontjából. Tehát neki van egy tárgyalási taktikája, ami általában az, hogy új kis szakszóval érte, bemondja a fedácsárit, aztán utána próbál egyezkedni, tehát minél nagyobbat mond, és utána próbál egyezkedni, ami ugye a hagyományos üzleti életben, amihez hozzászokott, az ott működik ez a dolog, de állami szinten ez meg világszinten nem működik, mert hatalmas bizonytalanságot hoz a gazdaságba, és ezáltal romboló hatással bír. És szerintem a hétfői megnyilvánulása is megint ilyen jellegű volt, hogy megpróbált nyomást gyakorolni a Fed elnökre, amit már azt sem kellett volna szerintem, de hogy ott is túllőtt a célon, és mint említettem, így figyelmeztették, hogy hát ez így nem lesz jó. Minden esetre ez a dollárnak annyira nem tesz jót, vagy itt az elmúlt időszakban nem tett jót. Most egy kicsit megnyugodtak a piacok, pozitív üzenetek voltak, ugye mondta, hogy ő nem akarja elmozdítani a Powellt, szerintem nincs is értelme, pláne, hogy már csak egy éve van nagyjából hátra ebben a pozícióban, és utána kinevezhet majd Trump elnök úr egy új jegybank elnököt. Másrészt pedig ugye azt is látni kell, hogy ugye magát a másik ilyen pozitív hír, hogy most azért egyre inkább olyan kommunikáció zajlik, hogy ők minél előbb akarnak egyezni ugye Kínával is, és a különböző országokkal, de itt ugye most elsősorban Kínával kapcsolatban, ahol most már több száz százalékos vámokról van szó, és egyre inkább megfojtja a gazdaságot a a kereskedelmet, úgyhogy ilyen szempontból ez ugye nem tesz jót az amerikai gazdaságnak.
Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!